Kedves gyerekek, először nektek szeretnék elmondani egy olyan kis tanmesét, amit a múltkor hallottam, és nagyon-nagyon megragadott engem, és hatalmas tanulságok vannak benne a valóságos életre vonatkozóan is. Ennek a történetnek csak egy kis részletét szeretném elmondani, és bizonyos dolgokat kiemelni belőle. A történet úgy szól, hogy van egy ember egy kis faluban, egy vár, vagy mindegy kis településen, és nyit egy patikát. Egy csoda patikát nyit. Be is megy mindjárt az első vásárló a boltba, és kér lázcsillapítót. Erre azt mondja neki a patikus, hogy hát ember, itt nem ilyeneket árulunk, itt nem fizikai betegségre való gyógyszereket adunk, hanem a lelki bajokra, lelki betegségekre való gyógyszert. Hát az illető egy kicsikét hitetlenkedik, de mondta patikus, hogy itt csak ezek vannak. Erre az embernek nagyon felcsillant a szeme. Tényleg itt lelki problémákra lehet gyógyszert kapni? És akkor egyből elkezdte sorolni. Akkor kérnék szépen a feleségemnek olyan gyógyszert, ami jó a házsártosság, a veszekedés, a sértődés ellen. Kérnék a gyerekemnek olyan gyógyszert, ami jó a lustaság ellen, a beképzeltség ellen, a szemtelenség ellen. Kérnék az anyósomnak olyan gyógyszert, hogy ne legyen kötözködő, ne legyen a más dolgába avatkozó. Az apósomnak kérek olyan gyógyszert, hogy ne legyen haragos, indulatos, sorolja vég nélkül, hogy kinek milyen gyógyszert szeretne vinni a patikából. Erre a patikus a következőt mondja, hogy ezekre a betegségekre mind van gyógyszer ebben a patikában, de egyetlen egy feltétellel adja ki ezeket a gyógyszereket. Mit gondoltok, mi volt ez a feltétel? A feltétel az volt, hogy az illetőnek magának kell bemenni a patikába, és a saját bajára kell kérni orvosságot. Másnak nem adhatja ki. Az illetőnek saját magának kell oda menni. Elterjedt pillanatok alatt a híre a kis településen, hogy egy ilyen csoda patika van, ahol minden lelki betegségre van gyógyszer, de mit gondoltok, hányan mentek be a patikába, hogy saját maguknak kérjenek gyógyszert? Senki. Mindenki másnak akart vinni, senki nem ment be, hogy saját magának adjon a patikus gyógyszert. Mi lett az eredménye? A patika egy idő után be is zárt, tönkrement, mert senki nem vásárolt ezekből a valóban csoda gyógyszerekből. Ez volt a kis ugye lehetetlen történet, ugye tényleg csak egy kis tanmese, de szerintetek ebből mi a tanulság nekünk mindannyiunknak ebből a kis történetből? Gondolkodjatok azon, amit most kérdezek, ti tudjátok-e, hogy milyen hibái, milyen rossz tulajdonságai vannak mondjuk a testvéreteknek? Tudjátok? Meg az osztálytársaitoknak, az egyik verekedős, a másik ilyen, tudjátok-e ezeket? Azt hiszem, hogy általában igen. És azt tudjátok, hogy nektek mik a betegségeitek? Tudjátok, hogy ti milyen jellemhibával küszködtök? Ugye, hogy az ember ezt már kevésbé látja, jobban látja azt, hogy a másiknak mi a problémája. A következő kérdés, hogy szerintetek a valóságban van-e olyan hely, ahol az összes lelki betegségre lehet gyógyszert kapni? Van-e ilyen? A valóságban. A Földön nincs, de egyetlen egy hely van, Jézusnál, ahol minden lelki problémára és minden lelki betegségre kaphatunk gyógyszert. De mi a feltétel? Ugyanaz, ami ebben a kis tanmesében. Én nem kérhetek neked, és te nem kérhetsz nekem gyógyszert. Mindenkinek saját magának kell oda menni Jézushoz, elmondani, hogy mi a baja, elmondani, hogy mi a betegsége, és Jézus fog a megfelelő lelki bajra gyógyszert adni. Csak tudjátok, hogy mi a baj? Jézus azt mondja nekünk, hogy mi vakok vagyunk. Nekünk különös vakságunk van, egész különös, nem azt jelenti, hogy semmit nem látunk. A másik gyereket, meg a másik embert nagyon jól látjuk, hogy mi a hibája, de a vakság saját magunkra irányul, a magunkét nem látjuk. És Jézus azt mondja az igéjében, hogy először, mielőtt még ezeket a dolgokat föl tudnánk sorolni, hogy nekünk mi a problémánk, mi a betegségünk, először kell tőle egy speciális gyógyszert kérni. És tudjátok, mit mond Jelenések könyvében? Azt mondja, hogy kell kérnünk egy speciális szemkenőcsöt. hogy lássuk meg, először kenjük be vele a szemünket, hogy a látásunk élesedjen, és a magunk hibáit vegyük észre. És miután felismertük, akkor menjünk hozzá, és kérjük az arra való betegségekre a gyógyszert. És azt mondja, hogy védj tőlem tiszta jellemet, meggyógyítalak téged ezekből a betegségekből. És egy igét szeretnék felolvasni, ezt mondja az Úr, mert orvosságot adok néked, és kigyógyítalak téged a te sérüléseidből, betegségeidből. Ezt mondja az Úr. Ő ad nekünk igazi orvosságot a lelki problémákra. Tehát van gyógyszer és orvosság minden lelki problémára. Jézusnál, egyedül Jézusnál. És az egyedüli feltétel, hogy teljes gyógyulással való gyógyszert kapjunk, hogy oda menjünk hozzá, és kérjük saját magunknak ezeket a gyógyszereket. És ezt kívánom mindannyiunknak. Kedves gyülekezet, megújulásról, reformációról beszélünk ugye az utóbbi időben is elég sokat, és a mai délután folyamán is fogunk erről szólni a gyülekezeti megbeszélés keretén belül, hogy hogy lehetne a gyülekezeti életünket élőbbé tenni, hogy lehetne igazi reformációra, megújulásra eljutni. Beszélünk ezekről a kérdésekről, és mi azt hiszem mindannyian vágyódunk is erre, de sokszor az emberben fölmerül, hogy hol kezdjük el a mi életünknek a megváltoztatását, vagy hol tud elindulni ez az igazi várva várt megújulás, ami az egész közösségi életünkre is majd megújító, eleven, megelevenítő erővel fog hatni. Hol kezdjük el mindezeket? Az ember sokszor hajlamos arra, hogy hatalmas horderejű dolgokban gondolkodjon. Nagy horderejű döntéseket kell meghozni, és valami nagy dolgokat kell megtenni, nagyokat lépni bizonyos tekintetben. És az ember nem gondol arra, amit énekek énekében olvasunk, és olyan figyelmeztető ez a kijelentés, azt mondja, hogy a kis rók, fogjátok meg nekünk a rókákat, a róka fiakat, az apró kis rókákat, mert azok fogják elpusztítani a szőlőt. Mi tervezhetünk hatalmas dolgokat, mi léphetünk nagyokat bármilyen szempontból, evangelizációban, hatalmas erőfeszítéseket tehetünk, sok mindent megtehetünk. De ha a róka fiakat, az apró rókákat nem fogjuk meg, amelyek elpusztítják a szőlőt, akkor minden erőfeszítésünk hiába való lesz, és tulajdonképpen a munkánk kárba fog veszni. A mai alkalommal két ilyen rókafiról szeretnék beszélni, két apró rókáról szeretnék beszélni, amely pusztítja mindannyiunk szőlőjét. Két olyan sajnos nagyon általános emberi jellemvonásról, amit sokszor nem is tartunk igazából olyan nagy bűnnek, sőt, van, amikor egyáltalán nem tartjuk bűnnek, pedig mérgezik, pusztítják a mi életünket. És ez a kettő jellemvonás, amiről már sokszor beszéltünk, tavalyi táborban is beszéltünk róla, de így gyülekezeti szinten is szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk róla, az indulatosság és a sértődékenység. Meggyőződésem szerint nincs ember, aki indulatos vagy sértődékeny valaha ne lett volna. Meggyőződésem az, hogy mindannyiunkat érint valahol ez a kérdés, és szeretnék mindjárt egy idézetet olvasni az Igehirdetések és Beszédek című könyvnek, a 185. oldaláról figyeljük ezt az idézetet. A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Figyeljük ezt az idézetet? A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Nem vihetjük magunkkal bűnös énünk egy részét, a túlérzékenységet, mely mindig kész megsértődni és panaszkodni. Mit mond ez az idézet? A jelentéktelen dolgok, amiket igazából nem is tartunk sokszor bűnnek, ezek zárnak ki. Indulatosság, sértődékenység, panaszkodás. Igen, ezeket nem vihetjük magunkkal a mennybe. De nézzük meg ezek után részletesebben ezt a két hamis rossz jellemvonást, de nézzük meg kicsit részletesebben, és szeretném kérdezni, hogy szerintetek miért beszélünk a kettőről együtt? Miért kell és hogy lehet a kettőt, az indulatosságot és a sértődékenységet összekapcsolni? az a közös bennük, hogy mind a kettőnek valamilyen szinten a gyökere azonos, méghozzá olyan értelemben, hogy az embert ért negatív hatásokra, bántásokra, a nem kedvező körülményekre született természetes bűnös emberi reakció, mind a kettő. Történik valami az életben, ami nekem nem tetszik, nem így gondoltam, másképp szerettem volna, és akkor az ember hogy reagál sokszor? Az ember indulatos lesz, valamilyen formában veszekszik, olyanokat mond, mindegy, indulatos lesz, vagy pedig az ember megsértődik, mert nem úgy vannak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Nem úgy bántak velünk, nem úgy szóltak hozzánk. Tehát mind a két magatartás a bennünket ért negatív hatásokra való valamilyen reakció. Csak tudjátok, hogy mi a probléma? Az a probléma, hogy ezeket a dolgokat mi sokszor nem tartjuk igazából bűnnek, és méghozzá azt tompítja el a mi látásunkat, hogy ezek a dolgok valami tényleg valami valós, általában nem mindig, de általában valami valós rossz dologra való reakció. És akkor mi arra fogjuk az ilyen megnyilvánulásunkat, hogy de hát ő tényleg ezt csinálta, ő tényleg valami rosszat tett, ő tényleg ilyen volt, vagy tényleg amolyan volt, tehát nekem van igazam, amikor én megsértődöm, vagy indulatos vagyok. Ugye hát vegye már észre magát, hát lássa meg, hogy nem lehet a hátamon fát vágni. Hát érezze már meg, hogy nekem is van lelkem, meg nekem is van érzékenységem. És ezzel megindokoljuk akár az indulatot, vagy akár a sértődékenységet. És ettől kezdve már is felmentést adtunk magunknak mind a két bűn következménye alól, nem látjuk annyira súlyosnak, és nem is akarunk sokszor tőlük szabadulni, mert jogosnak érezzük a reakciót. Márpedig mit olvastunk? A jelentéktelennek vélt bűnök zárnak ki minket a mennyből. Nem vihetünk be oda se haragot, indulatot, sértődékenységet, panaszkodást. Ezek mind-mind a rosszra való reakciók, de nem vihetjük be oda a mennybe. Itt kell nekünk ezekből megszabadulni. Azért úgy megkérdezném tőletek, hogy szerintetek, ha már választani kell a kettő között, nem választunk ilyen értelemben, de ha választani kell, szerintetek melyik a rosszabb, vagy melyik a jobb? Az indulat, vagy a sértődékenység? Melyik a veszedelmesebb? Inkább ezt mondanám. Igen, megoszlanak a vélemények. Van, aki azt mondja, az indulatosság, van, aki azt mondja, a sértődékenység. Hadd mondjam, én is a sértődékenység mellett szavazok. Mert az indulat hatalmas tud lenni, és valóban így van, hogy az indulatnak iszonyú következményei tudnak lenni, majd mindjárt fogunk erről beszélni, amikor ugye az ember átadja magát, teret enged az indulatnak. De általában az indulattal, főleg amikor ugye levezetik ilyen módon, akkor mi történik vele egy idő után az indulattal? Egy indulat ugye lecsitul, elpárolog, kiadja a mérgét, úgy elpárolog. De mi van a sértődéssel? A sértődés ott tud lappangani az ember életében. Van úgy, hogy valakik egy egész életen keresztül hordják a sértődést valakivel szemben, mert szólt valamiért, vagy megbántotta, vagy valamiért. És hadd kérdezem meg, miért rossz, hogyha én sértődött vagyok valakivel szemben? Miért rossz az? Kinek ártok vele? Miért rossz az, ha én meg vagyok sértve? Mindenkinek ártok vele, hadd mondjam, de most a másik ember szempontjából nézve, nem tudok azzal az emberrel igazából szeretett teljes módon viselkedni, akire én megsértődtem. Nem tudok hozzá úgy viszonyulni, ahogy viszonyulnom kellene. Lehetetlen. Minden cselekedetemben, irántam való megnyilvánulásomban, ott lesz a sértettségnek a motivációja. Nem tudok igazából szeretni, ha sértett állapotban vagyok. Hát, hogy az indulat meg a harag miért rossz a másik embernek, hát ugye erről meg nem is kell beszélni. De szeretném kérdezni, hogy bennünket hogy érint, ha mi haragszunk, vagy sértődöttek vagyunk? Nekünk jó, hogyha haragszunk, vagy sértődöttek vagyunk? Ezzel megoldódik a probléma? Ezzel megnyugszik a lelkünk? Szerintetek megnyugszik-e a lelkünk akkor, hogyha egy bennünket ért támadásra mi indulatosak vagyunk, vagy megsértődünk, megoldódik-e ezzel a probléma? Hadd mondjam, ezzel semmi probléma nem oldódik meg, a lelkünk nem lesz felszabadult, semmit elérni vele igazából nem tudunk. Tehát ki kell, hogy mondjuk, és azért meg is lehet kérdezni, mi kérdezzük meg magunktól, hogy hány problémát, írjunk egy listát, hány problémát tudtunk az életben megoldani haraggal, indulattal, sértődékenységgel, hány élethelyzetet tudtunk gyökeresen megváltoztatni. Én azt hiszem, hogy egyet sem. És nem érdekes? Ennyire értelmetlen, magunkat is tönkretesszük vele, és mégis indulatosak vagyunk, és mégis sértődékenyek vagyunk. De nézzük meg ezek után először részleteiben, de nem túl részletesen, mert utána összefoglalóan is szeretnék majd a kettőről még beszélni, de nézzük meg először a haragot és az indulatot. Nagyon érdekes ez a kérdés, mert azért érdekes, mert inkább így kezdeném, hogy szerintetek mi mire szoktunk, vagy mikor szoktunk általában haragudni. Azt szokták mondani az emberek az indulatra és a haragra, hogy hát ne is csodálkozzunk, hogy indulatosak vagyunk, haragosak vagyunk, hiszen a világban milyen hatalmas bűncselekmények vannak, igazságtalanságok vannak. Hát én egy jó érzésű ember vagyok, engem igenis, hogy felháborít mindaz, ami történik a világban, merőben igazságtalan minden, ne csodálkozzon senki, hogy indulatos vagy haragos vagyok. De ha kicsit őszinték vagyunk magunkhoz, akkor mit állapíthatunk meg? A mi indulataink, a mi haragjaink általában miért szoktak, vagy ez miért lobban fel bennünk? A világban történt nagy igazságtalanságok miatt válunk indulatossá? Nem. A hétköznapi dolgok miatt, az apró dolgok miatt. Nem úgy szólt, nem úgy csinálta, nem akkor csinált, késlekedett, nem. Apró dolgok miatt. Figyeljük meg, hogy a bennünket ért, ami nem úgy van, ahogy én elképzelem. Abban a pillanatban az embernek az egyik reakciója az indulat. Olyan elgondolkodtató dolog ez, és a Biblia, csak kevés igét szeretnék, a Biblia helyeket idézni fogom majd, de csak kívülről egy-egy részletét ki van nekem írva az igéknek a részlete, az idevágó részlete. Megemlítem példabeszédek könyvét egyébként, ha végigolvassuk, ott bőven találunk igéket a haraggal kapcsolatban. De csak néhány ige a következő, azt mondja, hogy hirtelen haragú bolondságot cselekszik. Vagy azt mondja, hogy a haragos háborgás szerez, és az ilyen embernek sok a vétke, tehát vétek, bűn az indulat, a harag. Egy másik ige, ezt azért szóról-szóra olvassuk el, mert ezt az igét én különösen szeretem, annyira szeretem. Példabeszédek könyve 19. fejezet, 19. verse a következőt mondja. Példabeszédek könyve 19. fejezet, 19. verse. A nagy haragú ember büntetést szenvedjen, mert ha menteni akarod, még növeled haragját. Mit jelent ez az ige? Hogy a nagy haragú embert, ugye, hogyha menteni akarod, még növeled haragját. Mit jelent ez? Nem különös ige? Nem tudom, hogy ti láttatok-e már ilyet az életben, én ezt többször el szoktam mondani, mert számomra ez valami olyan mulatságos, bizonyos értelemben mulatságos jelenet, de sajnos sokszor előfordul az életben. Mondjuk egy házaspár valahol van, mit tudom én, közlekedik, strandon, boltban, mindegy, valahol együtt vannak, és valami olyan történik, ami fölbosszantja mondjuk a férjet. És a férj elkezd veszekedni, indulatkitörése van, és a feleség az egy szelídebb természetű valaki, és megpróbálja csitítani a férjét. Apukám, ne, hallgass, ne mond. És mit csinál ilyenkor a férj? Elhallgat, hogy jól van anyukám, akkor elhallgatok? Nem. Engem ne csitíts, ha én mondani akarom, mondani fogom. Szóval annál inkább dühös lesz, és belehergeli magát, és mondja. Igen, ha csitítani akarod, még növeled haragját. Az indulat, ha az elragadja az embert, akkor annak már nagyon nehéz, még hogyha vissza akarod fogni, még inkább olaja szokott lenni időnként a tűzre. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy hatalmas bűnöknek a melegágya, a harag, az indulat, ha teret adunk neki. És éppen ezért szeretnék egy igét megjegyezni, az Efézusi levélből, éppen ezért mondja Pál apostol, egy nagyon-nagyon nekünk szóló figyelmeztetés. Az Efézusi levél 4. fejezet 31. verse a következőt mondja: minden mérgesség, és fölgerjedés, és harag, és lárma, és káromkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. Mit mond az ige? Mérgesség, felgerjedés, harag, lárma, káromkodás, mi? Vettessék ki közületek. Amikor ezt az idézetet olvassuk a Bibliából, ezt a 31. verset, kérem szépen, hogy mondjátok meg, hogy melyik az a jelző, vagy melyik az az ige, vagy főnév, mindegy, hogy most mit mondunk, bocsánat, de szóval mi az a megnyilvánulási forma, amire azt mondjuk, hogy legalább itt fellélegzünk, mert ez bennünket nem veszélyeztet azért ebből a versből. A káromkodás. Igen. Ugye az ember olvassa ezt, ugye, hogy harag, lárma, hát veszekedés időnként azért az előfordul, de legalább káromkodni nem káromkodunk. Szerintetek káromkodunk, vagy nem káromkodunk? Mi az, hogy káromkodás? Mi az, hogy káromkodás? Hadd mondjam, a káromkodás nem a csúnya szavaknak a megemlítése. Lehet így is káromkodni. A káromkodás nem más, mint az indulati töltettel kimondott szavak. És onnantól kezdve, hogy én mivel káromkodok, hogy a legdrágárabb módon, vagy pedig úgymond olyan szavakkal, amik igazából egyáltalán nem csúnya szavak, gyakorlatilag ez már neveltetés, mindegy, ez már másnak a kérdése. De az indulati töltettel kimondott szavak, ez a káromkodás. És azt mondja, hogy ez is vette, minden ilyen harag, lárma, mérgesség, felgerjedés, káromkodás, semmi indulat, aminek ilyen megnyilván, nem, semmilyen ilyen indulat ne legyen bennünk, mert pusztítja a környezetünket, és bennünket is pusztít. Szeretnék olvasni egy-két idézetet, nagyon-nagyon fontos idézeteket szeretnék olvasni az indulat kitöréssel kapcsolatban. Először a 7/A kötetből szeretnék olvasni egy részletet. A 77. oldalról a következőt olvasom. Némelyek idegesek, és ha kihívás alatt kezdik elveszíteni önuralmukat, ugyanúgy megrészegednek a haragtól, mint az iszákos a szeszes italtól. Észszerűtlenek, és nem lehet könnyen rábeszélni vagy meggyőzni őket. Ilyenkor nincs épp eszük, egy időre teljesen a sátán uralma alatt állnak. A harag ilyen kitöréseitől gyöngül az idegrendszer és az erkölcsi erő, így nehezebbé teszi a harag vagy más kihívás megfékezését. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a harag úgy el tudja meg az indulat önteni az embert, hogy figyeljétek meg, én tudom, hogy most messzire megyek, de azért mondjuk ki a végkövetkeztetést. A gyilkosságoknak szerintetek hány százalékát követik el hirtelen felindulásból? Vagy melyik a több? Az előre megfontolt, kitervelt, vagy pedig az indulatból történt? Az indulat sokkal nagyobb számban van az indulatból történt gyilkosság. Miért? Igen, ahogy olvastuk, az ember nem ura önmagának, az eszét el tudja veszíteni. És figyeljétek meg, hogy amikor az ember egy idő után lecsendesedik, akkor szinte megrémül magától, hogy ez én voltam, ezt én mondtam. Egyszerűen viszi, sodorja az embert az indulat és a harag, és beláthatatlan következményei vannak. A Boldog Otthon című könyvből szeretnék olvasni egy másik idézetet. A 368. oldalról a következőket olvasom. Ne engedjétek meg, hogy veszekedés és viszály költözön otthonotokba. Beszéljetek szelíden, soha se emeljétek fel élesen hangotokat, legyetek nyugodtak, távolítsatok el minden hibakeresést és minden valótlanságot. Most figyeljük a következő bekezdést. Meg kell fékeznünk indulatos természetünket, és uralnunk kell szavainkat, és ez nagy győzelmet szerez a mi számunkra. Ha nem ellenőrizzük szavainkat és vérmérsékletünket, sátán rabszolgái és leigázottai vagyunk. Fogolyként vezet bennünket. Minden civódás, kellemetlen, ingerült, türelmetlen szó, mihez hasonlítja? Sátán felségének bemutatott áldozat. Az drága áldozat, drágább, mint bármely Istennek hozott áldozat, mert az az egész család békéjét és boldogságát semmisíti meg. Megsemmisíti az egészséget, és esetleg a boldogság örök életének elvesztését okozza. Igen, hadd mondjam, ilyen következményei vannak. És szeretném azt mondani, hogy amit itt megjegyez, hogy az egészséget is aláássa, igen, a haragnak az egészségre hihetetlenül romboló hatása van. Milyen hatása van a haragnak, az indulatnak az emberi természetre? Milyen hatását látjuk? Nem tudom, hogy hallottunk-e már olyat, hogy valakinek a haragtól, az indulattól felmegy a vérnyomása. Vagy biztos, hogy ilyet is láttunk, hogy valaki egész egyszerűen bevörösödik tőle. Van olyan, akinek a szemében az erek megpattannak, tehát bevérzik a szeme, amikor az indulat gyűlik, és gyűlik benne. Tehát valami nagyon-nagyon súlyos agyvérzést is lehet kapni, ugye? Tehát ez megpattan az ér az ember agyában. Tehát nagyon-nagyon súlyos következményei tudnak lenni. Nem véletlenül ölésnek nevezi a Biblia, és nem csak azért, mert a másik embert ölöm az indulatommal, a haragommal, magamat is ölöm a haraggal és az indulattal. De szeretnék felolvasni az Önismeret és Jellem című könyvből egy idézetet, ami nagyon-nagyon elgondolkodtató, egy kísérletről szól, hadd olvassam fel ezt a kísérletet. Nagyon érdekes. A következőt olvasom. Az a címe, ennek egy rövid kis részlet, de hadd olvassam föl, hogy a kémcsőbe zárt harag. Nem tudom, ismeritek-e. Elmer Gates professzor a Washingtoni Egyetem pszichológiai laboratóriumában érdekes biokémiai kísérleteket folytatott. Kimutatta, hogy az emberi szervezetben lelki hatások érzelmek következtében mérgek termelődnek. A professzor a következő kísérletet végezte el. Cseppfolyós levegő elpárologtatásával mínusz 271 Celsius fokra hűtött le kémcsöveket, s aztán különböző lelki állapotban lévő egyének leheltek az üvegcsövekbe. Pár perc után az egészséges és normális lelkiállapotú ember kilégzésének párája színtelen cseppek formájában csapódott le a lehűtött üvegcső falára. De ha a kísérleti alany erős haragot érzett abban az időpontban, a lecsapódó folyadék nem színtelen, hanem barna színű lett. Bánat esetén szürke, lelkiismeret furdaláskor pedig rózsaszín. A csapadéknak természetesen nem csak a színe, hanem a kémiai összetétele is más és más volt. A kísérletek folyamán Gates professzornak lassanként elegendő ilyen anyag állt rendelkezésére ahhoz, hogy tengeri malacokkal végezhessen kísérleteket. Amikor a barna anyagot beoltotta a kísérleti állatba, mármint a haragot tartalmazó anyagot, az eleinte, mármint a malac, eleinte rendkívüli ingerlékeny lett, majd valóságos dürohamot kapott, fogaival nekiesett a ketrec falának. Gates többször megismételte a kísérletet, és az eredmények reprodukálhatóak voltak. Annak az embernek a leheletéből kiválasztott méreg, akiben erős gyűlölet tombolt, a kísérleti állatokat nyomban megölte. A professzor megállapította, hogy 10 percig tartó erős gyűlölet elegendő mérget tartalmaz ahhoz, hogy azzal több szemét el lehessen pusztítani. Ez a méreg egyike a legerősebbeknek, amelyet a tudomány ismer. Döbbenetes volt ez az idézet, az Önismerettől a Jellemig, út a lelki egészséghez című könyvből idéztem. Döbbenetes az idézet. Igen, a harag, az indulat gyilkos, öl nem csak a másikat, hanem elsősorban magunkat tesszük vele tönkre. Szeretnék ezek után röviden a sértődésről szólni, mert a sértődésről is van mit beszélni. Szeretném, hogyha a sértődésnek az igazi okait vennénk számba. Az igazi okai alatt nem azt értem, bocsánat, hogy van mentség a sértődésre, hanem hogy milyen esetekben szoktunk megsértődni. Mikor sértődik meg az ember? Szerintetek a sértődés mikor a leggyakoribb? Mikor sértődünk meg leginkább, leggyakrabban? Milyen okból? Hadd mondjam, és bocsánat, ez nem biztos, hogy így van, csak a véleményem szerint, legtöbbször alaptalanul sértődünk meg. Nagyon sokszor a sértődésnek nincs alapja. Nagyon sokszor az ember félreértelmez egy helyzetet, túlkombinálja a dolgokat. Nincs is benne igazából az ok, amit én igazi oknak tartok, és úgy érzem, hogy ezért most jogos a sértődésem. Az ember nagyon gyakran az eseteknek egy jelentős részében valódi ok nélkül sértődik meg. Az egyik mond valamit, nem is úgy gondolta a másik, én félrehallottam, mert éppen ilyen volt a lelki állapotom, belevetítettem a másik reakciójába az én elképzelésemet. Az eseteknek szerintem egy óriási részében mi valótlan, tehát nincs igazi alapja annak, hogy megsértődjünk. Mondom, ha megsértődünk, akkor sem jó, tehát semmilyen okból kifolyólag, de nagyon sokszor mi teljesen alap nélkül sértődünk meg. A másik, ami ebből adódik, ugye, a félreértések, vagy a meggondolatlanságból származó kifejezések, amik tényleg esetleg valami olyan szituáció volt, hogy tényleg valami félreértés volt. Tehát van ilyen is, amikor van benne valami, de igazából nem volt az olyan súlyos bántás, ilyenkor is ugye az ember nagyon gyakran megsértődik, hajlamos a sértődésre. De kettő dolgot szeretnék megemlíteni, amikor mi általában megszoktunk sértődni. Szerintetek mi az egyik leggyakoribb, aminek idézőjelben mondom van alapja, tehát nem jogos, mert semmi nem jogos, de amikor úgy van alapja a sértődésnek, szerintetek mi az egyik olyan szituáció, amire úgy nagyon megszoktunk sértődni? Igen, ha kritizálnak minket. Ha valaki figyelmeztet bennünket valamire, valamilyen jellemhibára, általában figyeljük meg, hogy az embernek mennyire rosszul tud esni, és milyen gyakran megsértődünk, amikor pedig valami valós hibánkra figyelmeztetnek. Hadd kérdezzem meg, nem egy torz gondolkodás? Hát tényleg én vagyok, mondjuk az más kérdés, hogy esetleg nem is látom magam, de az ember abban a pillanatban a védekező mechanizmus megjelenik, és ez általában elsőként a sértettségben nyilvánul meg. Figyeljük meg, hogy az ember mennyire vak tud lenni, mondanak nekünk valamit, kritizálnak bennünket. Most azt tegyük félre, hogy durván szólt, vagy nem durván szólt, vagy ilyen lelkülettel, vagy ezt tegyük félre, valamit mondott. Figyeljük meg, hogy az embernek sokszor nem az számít, hogy végig gondolja, hogy most tényleg van-e bennem ilyen, hogy elgondolkodjam rajta. Az első reakció mindjárt a visszautasítás és a hárítás. Ráadásul azzal, hogy ő mondja nekem, aki pedig ilyen meg ilyen, abban a pillanatban meglátom a másiknak az összes hibáját, és egyszerűen az ember visszautasítja. Ahelyett, hogy az ember végig gondolná azt, mert hogyha belegondolunk, nincs alapja a sértődésnek, mert ha tényleg ilyen vagyok, tényleg ezt csinálom, hát akkor örüljek, hogy legalább valaki szól nekem, mert én vak vagyok, és nem látom, hát akkor hálásnak kéne lennem. Ha pedig nem vagyok, akkor meg miért kéne hálásnak lennem? Hogy nincs ez bennem ez a hiba, csak az illető félre ismert, vagy valamit rosszul értelmezett. Tehát nincs ok, elméletileg nincs ok a sértődésre. Egyébként olyan érdekes, az Igehirdetések és beszédek című könyvben Ellen White azt írja, hogy a mi lelki bajainknak a 9/10 része a kóros, ezt én teszem hozzá, hogy a kórosan megnövekedett, szóval az énünkből származik, a büszke énünkből származik. Azt mondja, a lelki bajaink 9/10 része a mi énünkből, a megnövekedett énünkből, büszkeségünkből származik. Tehát a sértődésnek ez az alapja, az én. Nekem mondták, engem. Rólam, velem, így. Szóval az ember, amikor túlértékeli önmagát, és szóval az én okozza mindezeket a problémákat. A másik, amit szeretnék megemlíteni, amikor meg szoktunk sértődni, a tényleg a valóságos bántások, amikor tényleg valaki tényleg nagyon-nagyon belingázol, csúnyán beszél velünk. Szóval amikor tényleg, hogy úgy mondjam, van alapja a sértődésnek. Az más kérdés, hogy a Biblia tanítása szerint ezen sem sértődhetünk meg, mert a jézusi példát kell követni. Szerintetek Jézus sértegették az életben? És ha végig gondoljuk Jézus életét, Jézus hányszor sértődött meg ebben az életben? Hányszor sértődött meg? Soha, egyetlen egyszer sem. Min lehetett volna például Jézusnak megsértődni? Min lehetett volna megsértődnie? Igen. Ugye például, amikor Jézusnak ugyan gúnyorosan megjegyzik, hogy mi nem paráznaságból születünk, ugye, mint te. Vagy, ugye nagy étű, részeges ember, ördögök fejedelme által üldzik az ördéket, tehát sértegetik, azon kívül. Jézus milyen élethelyzetekben sértődhetett volna meg, amikben mi gyakran megsértődünk? Jézusnak értékelték a fáradozását? Sértődtünk már meg azon, mert valaki nem értékelte a mi munkánkat, a mi fáradozásunkat? Legyen az háztartás, vagy lelki munka, vagy bármi, teljesen mindegy. Sértődtünk már meg ezen? Sértődtünk-e meg például olyanon, hogy valaki nem értett meg bennünket? Azt vártuk mondjuk a hozzánk legközelebb állótól, hogy megérti a mi lelki bajunkat, rezdül a mi lelki problémáinkra. És egy közönyt meg nem értést találtunk, hogy ne foglalkozz ezzel, vagy amikor mi pedig nekünk valami nagyon komoly lelki problémánk volt, sértődtünk már meg ilyenen? Azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük ezt a kérdést. Jézusnak volt ilyen az élethelyzetében? Jézus egyetlen egyszer kért önmagáért imát a tanítványaitól, hogy az ő lelki küzdelmében támogassák őt. Mit csináltak a tanítványok? Elaludtak. És Jézus nem megsértődött, hanem őket szánta, őket sajnálta. Hadd mondjam, igen, a sértődéssel nem tudjuk a másik embert megváltoztatni, az élethelyzeteket nem tudjuk megváltoztatni, indulattal nem tudjuk megváltoztatni. Szerintetek, amikor valaki, ugye sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát igen, én megsértődök, mert nekem olyan érzékeny a lelki világom, hát én egy mimóza vagyok, hát én engem bántottak, hát persze, hogy megsértődöm. Szerintetek a sértődős ember hogy tud viszonyulni a más, a sértődött ember tud-e sérteni? Hadd mondjam, a sértődött ember tudja a legnagyobb sértéseket és bántásokat a másik embernek okozni. Tehát nem így van, hogy neki annyira érzékeny és finom a lelki világa, hogy hát igen, ő most megsértődött. Nem. Az énje óriási. És a másikba hihetetlenül bele tud gázolni és ártani neki. Olyan dolgokra tudja magát ragadtatni, ami szinte elképzelhetetlen, a sértődés ilyen. Én szeretnék olvasni egy idézetet, a Hét perál kötetből, és figyeljük ezt az idézetet, nagyon-nagyon elgondolkodtató idézet, a következőképpen olvasom. Mindjárt csak a legfontosabb részleteket akarom ebből idézni. A 77. oldalról a következőt olvasom. Azzal bánthatjuk meg a legsúlyosabban, mármint Krisztust, ha tanítványainak tetetjük magunkat, és közben szavainkkal, lelkületünkkel és cselekedeteinkkel a sátán lelkületét tanúsítjuk. Akiktől hibáik és romlottságuk miatt Jézusnak oly igen sokat kell eltűrnie, azoknak nem való emlékezetükben tartani mellőzéseket, valóságos vagy képzelt sérelmeket. Mit mond Ellen White? Krisztusnak a legszomorúbb, legnagyobb fájdalma, egyik ilyen fájdalma velünk kapcsolatban, hogy akinek mennyit kell tőlünk elviselnie, mi megjegyezzük a mellőzéseket, vagy a méltatlan bánásmódot, és nem az ő lelkületét tanúsítjuk. Mellőzést, bántalmat vesznek észre még ott is, ahol senki sem szándékozott ilyet. Mindez a sátán mesterkedése az ember szívében. Az olyan szeretettel tele szív, mely nem tételez föl gonoszt, nem fog örökké olyan udvariatlanságokra és bántalmakra figyelni, melyek nem is érik. Az az Isten akarata, hogy az ő szeretete zárja be a szemet, a fület, szívet, minden kihívás, minden sugallat elől, amivel sátán megtölthetné őket. És most figyeljük ezt a következő megjegyzést, egy rövid idézet, de figyeljük, milyen fontos. Ne tartsunk ellenségnek mindenkit, aki nem fogad mosolygó arccal és szeretetének jeleivel. Szoktunk mi ezen megsértődni, hogy nem mosolygott ránk, nem volt olyan kedves, és akkor már is kombinálunk, hogy mit gondolhatott rólunk, meg stb. Azt mondja, ne tartsunk ellenségnek mindenkit, aki nem fogad mosolygó arccal és szeretetének jeleivel. Sokkal könnyebb a mártírt megjátszanunk, mint sem legyőznünk önmagunkat. Példát kell mutatnunk másoknak, hogy nem sértődünk meg mindenki semmi bántalomért, hogy nem akarunk örökké érvényt szerezni jogainknak. Erre azért felvetődhet a kérdés, hogy hát akkor mi hagyjunk mindent szó nélkül, szóval akkor az ember legyen olyan, hogy hát ahogy szokták, na mindegy, tudjuk, hogy szokták ezt az életben mondani, akkor legyünk ilyenek. Nem, a Biblia nem erről beszél. Jézus sem erre mutatott példát. Jézus mire mutatott példát? Jézus arra mutatott példát, hogy amikor őt sértegették, bántották, nem szólt vissza indulattal, nem kérte ki magának. Jézus az ő személyét érintő bántásokat nem a szóáradattal viszonozta, vagy ezzel próbálta magát tisztázni, hanem az életével és jellemével. Az életével és jellemével. Azon kívül, ha valami olyasmit mondtak neki, ami mondjuk el lehetett volna őket gondolkodtatni bizonyos szempontból, Jézus azt megtette. Rávilágított, szelíden, kérdésekkel, vagy elgondolkodtatva. Például a kérdéseket is nagyon jó megtanulnunk Jézustól. Tehát amikor valaki mond nekünk valamit, ne egy szóáradot zúdítsunk rá, csak megkérdezni valamit. Ezt most miért mondtad? Volt ennek valami, vagy bármi, vagy egy kérdést föltenni az adott helyzetben. A kérdés sokszor megállítja a másikat, és elgondolkodtatja. Nem mindig, de előfordul. Tehát Jézus ezt tette. És azon kívül pedig mit csinált? Azon kívül sokszor nem abban a helyzetben, mert sokszor abban a helyzetben nem lehet egy helyzetet tisztázni. Más körülmények között. Jézus prédikált róla, Jézus tanítást tartott róla. Igen, mi is beszélhetünk, amikor az adott helyzet elmúlt, amikor a másik kimegy az indulatnak a bűvköréből, vagy amikor lecsendesül a helyzet, idővel elő lehet hozni dolgokat, meg lehet tárgyalni dolgokat, de nem az indulat hevében, nem az indulatnak a légkörében, hanem amikor elcsendesedtünk, imádkoztunk, és valóban Istentől kértünk tanácsot az adott helyzet megoldásához. De tudjátok, hogy mennyire különleges az ember életében az indulat és a sértődékenység, hogy az ember sokszor nem csak akkor lesz indulatos és sértődékeny, amikor valóban engem személy szerint valamiben bántanak, vagy csúnyán viselkednek velem, hanem egy nagyon érdekes és tényleg egy groteszk vonásra szeretném a figyelmeteket ráirányítani. Péter apostol első leveléből, a 3. fejezet 15. verséből a következőt olvassuk. Először a 2. részét olvasom a Biblia versnek. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mit mond? Mindig készek legyetek számot adni a ti hitetekről, Krisztusról, az evangéliumról, a bennetek élő reménységről. De mire figyelmeztet? Szelídséggel és félelemmel. Miért kell erre bennünket külön figyelmeztetni? Hát az nem természetes, hogyha az Isten dolgairól van szó, hát akkor legalább már szelídek maradunk és indulatmentesek. Hát persze a magunk dolgaiban előfordul, hogy ilyenek vagy olyanok vagyunk, de hát az Isten dolgaival kapcsolat persze, hogy szelídséggel és félelemmel. Hadd mondjam, hogy egyáltalán nem természetes. Nem tudom, hogy ti voltatok-e már ilyen élethelyzetben, én sajnos belekerültem már, amikor az ember valakivel beszél Isten dolgairól, és valaki valami nagyon vad dolgot mond, meg valami nagyon csúnya dolgot, úgy bántja az Isten igéjét. Hát bizony engem már kapott el az indulat az ilyen élethelyzetekbe. És az ember elgondolja azt, hogy én az Isten ügyét védem indulattal, vagy megpróbálok ilyen dolgokkal, vagy ilyen lelkülettel hadakozva, vitatkozva valamit képviselni. Nem. Aki a bennetek lévő reménységről számot kér tőletek, szelídséggel és félelemmel adjátok meg a választ. Ne sértődjünk meg azért, mert bennünket a hitünk miatt lenéznek. Gondoljunk bele, Krisztust valljuk, és Krisztussal teljesen ellentétes magatartást tanúsítunk akkor, amikor az ő igéjéről van szó, vagy az ő vele kapcsolatos kérdésekről, aminek esetleg ránk is valamilyen kihatása van. De szeretném megkérdezni, egész röviden a befejezés felé haladva, hogy ennek a két jellemvonásnak, illetve ennek a két jellemvonás megtűrésének van-e valami, vagy lesz-e valami szerepe a vég idején a mi életünkben? Van-e, lesz-e valami különleges szerepe az indulatosságnak és a sértődékenységnek a végidő küzdelmeiben? Hadd mondjam, hogy lesz. Miért? Mert ha valaha az Isten népét, az Istenben igazából hívő embert igazságtalanság és bántás fogja érni, az a végidején lesz. Mit mond az ige? Mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Jézus Krisztusban, üldöztetni fognak. Ismerjük ugye a végidőnek ezeket a kijelentéseit. És miért? Milyen módon? Teljesen igazságtalanul. Teljesen igazságtalanul. Hadd kérdezem, ha most azt nem tudjuk elviselni, hogy valaki nem mosolygó arccal fogadott, vagy bármit mondhatnék, hogy fogjuk tudni elviselni a legnagyobb igazságtalanságot, a legnagyobb bántásokat? Hogy fogjuk tudni elviselni? Hadd mondjam, hogy ha most Jeremiás prófétát idézve, ha gyalogokkal megyünk, és elfárasztanak bennünket, hogyan versenyezhetünk majd a lovakkal? És ha csak a békességes földön vagy bátorságban, mondja a próféta, mit cselekednél a Jordán hullámai között? Az Úr, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit szeretnék megjegyezni, és szeretnék ugyancsak a 7 perá kötet 77. oldaláról elolvasni, ezzel az indulattal és az ilyen élethelyzetekkel kapcsolatban figyeljük. A kedvező helyzetre való törekvés, ahol nem fogják ugye az énünket fölidegesíteni, ideig, óráig eredményes lehet. De a sátán tudja, miként találja meg a szegény lelkeket, és újra gyenge pontjukon fogja megtámadni őket. Tehát nem megoldás az ember indulataira és sértődékenységére, hogy akkor elkerülöm az ilyen helyzeteket. Elkerülöm, hogy engem ne is érjen ilyen hatás, és akkor nem leszek ideges, nem fogok megsértődni. Azt mondja, nem megoldás, mert sátán addig űzi az embert ezekkel a kísértésekkel, míg előbb-utóbb meg fogja fogni. És ha én most nem győzöm le az idegességet, indulatot, sértődékenységet, akkor soha nem fogom tudni. Azokban az időkben pláne nem fogom tudni. Most van itt a kegyelem idején a lehetőségünk arra, hogy szembe tudjunk fordulni, és le tudjuk győzni ezeket a belső bajokat, ezeket a jellemvonásokat. De hadd kérdezzem meg, hogy lehet ezek felett győzni? Hogy lehet ezek felett győzni? Milyen gyógyszer van erre? Ugye csak szeretném a gyermekeknek szóló kis rövid gondolatmenetet megerősíteni. Ezekre a bajokra is Jézusnál van gyógyszer. Mindegyikre van teljes gyógyszer, amivel teljes gyógyulást tud nekünk adni. De nézzük meg, hogy ez a gyógyszer micsoda. A következőt szeretném, hogy az előző igét, amit olvastunk a Péteri levélből, ezt az igét most olvassuk el teljességében, az első részét is olvassuk el, és az ige így szól. Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mit mond? Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szíveitekben. Tehát mit mond ez? Nekem bennem Krisztus kell, hogy legyen, és általa Isten kell, hogy a szívemben legyen, és az én gondolataimban, és állandó lakozást nyerhessen az én életemben ahhoz, hogy le tudjam győzni az emberi szívnek a természetes indulatait és megnyilvánulásait. Mit mond Pál apostol? Krisztussal együtt megfeszítettem a régi énem. Ő kell, hogy keresztre feszítse az indulataimat, a sértődékenységemet. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Igen, és mit mond a Galata levélben Pál apostol, akik pedig a Krisztuséi megfeszítették a testet az indulataival és kívánságaival együtt. Akik Krisztuséi, akiknek a szívében ott van Isten, akik megszentelik a szívükben az Isten. Ha nekünk külső vallásunk van, és Isten csak kívül van a mi életünkben, és Jézus csak ott áll és kopogtat a szívünk ajtajánál, nem tud bennünket meggyógyítani. Az orvosságot belülről akarja nekünk hozni. De ha befogadjuk őt, ha végre megnyitjuk ezt az ajtót, akkor vele együtt a szívünkben lesz a szelídség, a nyugalom, és egészen más emberekké fogunk tudni válni. De azért szeretném megkérdezni azt, hogy mi az első kérdésem, és ezt tudom, hogy furcsa kérdés, de megkérdezem, akarjuk-e mi legyőzni az indulatosságot, vagy a sértődékenységet? Akarjuk-e? Én úgy vettem észre, hogy sokszor nem akarjuk. Olyan sokszor az ember dédelgeti magában ezeket az érzéseket, ápolgatja. Igen, ő ezt mondta rólam, és azt is mondta, és ő ilyen volt, és jogom van hozzá. És úgy szinte úgy, mint egy erényt melengetjük magunkban, és emlékezetünkbe idézzük azt a sok-sok mindent, ami ezt kiváltotta belőlem. Sokszor nem akarunk ettől az érzéstől megszabadulni. Az első az, hogy felismerjem a szemgyógyítóirral, hogy bűn, igazságtalan, jogtalan, nincs okom rá, nincs jogom rá. Jézus példáját kell követnem. és utána pedig Jézushoz kell mennünk, hogy adjon gyógyszert nekünk erre a bűnbetegségre is. És biztos vagyok benne, hogy egyetlen egy hozzáforduló embert nem fog üres kézzel elutasítani. Megadja nekünk a kívánt gyógyszert, meggyógyít bennünket minden testi, lelki betegségünkből. És szívem mélyéből kívánom, hogy valóban ez az élő tapasztalat mindannyiunké lehessen, hogy ahogy Mózes, az indulatos Mózes a világ legszelídebb embere lett, mi is a legszelídebbek közé tartozhassunk. Ne legyenek bennünk ilyen indulatok, ne legyünk sértődékenyek, hanem Krisztust tudjuk visszatükrözni minden élethelyzetben, minden körülményben. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 212-es számú énekünket. 212-es ének első, második versét énekeljük, és imádság után a harmadik, negyedik versét. Záró imádsághoz, akik megtehetjük, azokkal letérdelve imádkozzunk.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani a te hosszú tűrésedért, a te irántunk tanúsított szeretetedért, és köszönjük neked, Istenünk, hogy noha mi a legigazságtalanabbak vagyunk, amikor tőled, Jézusunk, ellentétes jellemvonásokat melengetünk magunkban, és megsértődünk, haragszunk emberekre, holott te soha nem teszed velünk, és mi mégis olyan gyakran tettük és tesszük ezt emberekkel. Istenünk, bocsássad meg nekünk ezt, és kérünk téged, adjad, hogy mi el tudjunk jutni arra a jellemre, amit te mutattál nekünk, Jézusunk. De te látod, hogy a magunk erejéből képtelenek vagyunk erre, de köszönjük, hogy te általad mi meg tudunk változni. Köszönjük, hogy nálad minden bűnbetegségünkre van gyógyszer. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy te az indulatos embert le tudod csillapítani, hogy te az indulatos jellemvonás helyett tudod adni a béketűrés, a nyugalom, a szelídségnek a jellemvonását, a sértődékenység jellemvonása helyett tudod adni az alázatot, a magunk nem túlértékelésének a lelkületét. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy megváltozzon az egész szemléletünk, ne engedd, hogy mindig magunk körül forogjunk. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy a mi gondolatainkban mindig az legyen, hogy hogy tudnánk segíteni másoknak. Adjad, Urunk, hogy a másik embernek próbáljunk mindig segíteni az adott élethelyzetben, és adjad, hogy belássuk, hogy ezt nem tudjuk megtenni haragvó vagy megsértett lelki állapotban. Urunk, olyan sok a mi bűnünk, olyan sok a mi hibánk. Kérünk, adjad, hogy meglássuk a te kegyelmedből, és tudjunk hozzád menni orvosságért, gyógyszerért, és te megígérted, Jézusunk, hogy megtartod azokat, akik nyomorultak és szegények, akik látják a saját hibáikat, bűneiket, és nem magukban, hanem egyedül benned bíznak. Urunk, benned bízunk, szabadítsál meg bennünket a bűneinkből, és tégy alkalmassá az örök életre. Jézus Krisztus nevében fordultunk hozzád. Amen.
Megkezdett 212-es énekünknek harmadik és negyedik versét énekeljük.